Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Énekeljük együtt most Istentiszteletünk elején a 23. Zsoltárunk első verszakát. Foglaljuk el most a helyünket, és folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket. Az új énekeskönyvünk 625. énekét énekeljük, mely így kezdődik. Te hozzád jövünk, már Istenünk.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Figyeljünk együtt a Szent Háromság egy Isten beszédére, amely most az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. fejezetéből, az 51. verstől a 60. versig terjedő szakaszból hangzik hozzánk a következőképpen.
Ti keményakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, meg is ölték azokat, akik megjövendélték az igaznak eljövetelét. Most pedig az ő árulóivá és gyilkosaivá lettetek ti, akik bár angyalok közvetítésével kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok meg. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban, szent lélekkel telve, az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt: Íme látom az eget megnyílva, és az ember fiát, amint az Isten jobbja felől áll. Erre haragosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak. Azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig felső ruháikat egy Saul nevű ifjú lába elé tették le. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet! Azután téltre esett, és hangosan felkiáltott: Uram, ne rott fel nekik ezt a bűnt! És amikor ezt mondta, meghalt.
Helyünket elfoglalva, imádságban forduljunk Urunkhoz. Mennyei édesatyánk, minden jó adomány és tökéletes ajándék tőled, a világosságok atyától száll alá. Neked köszönjük, hogy eljöhettünk szent házadba. Neked adunk hálát életünkért, egészségünkért, otthonunkban a terített asztalért és minden gondoskodásodért, amivel fenntartod életünket. Köszönjük az Anya Szent Egyház közösségét, ahová te hívtál el bennünket. Imádkozunk most ennek a mai együttlétünknek áldásáért, hogy ne csak emberi beszéd, hanem tőled való élő ige szólhasson közöttünk. Add nekünk most, kérünk, jelenlétedet, a Szentlélek világosságát, erejét és megújító hatalmát, ami nélkül hiába való a mi minden erőfeszítésünk. Segíts minket, hogy a te gyermekeid és megváltó Jézusunk követői lehessünk sokkal inkább, mint eddig voltunk. Ébreszd fel az alvót, erősítsd a megfáradtat, és szólíts meg, kérünk, mindnyájunkat. Amen. Isten üzenetének hallgatására készülve most a 234. dicséretünk második és negyedik verszakait énekeljük. megszívünk Isten beszéde előtt, amely hangzik hozzánk a már olvasott szakasz mellett, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetéből, a 8-tól a 15. versig terjedő szakaszból, illetve majd a korintusiakhoz írott 2. levélből is. Hallgassuk figyelemmel most először tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetének 8. versétől 15. verséig terjedő szakasz. István pedig, kegyelemmel és erővel telve, nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a cilíciaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal, de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amellyel beszélt. Ekkor felbújtottak embereket, akik ezt mondták: hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent. Ezzel fellázították a népet, a véneket és az írástudókat, rárohanva elfogták őt, és a nagy tanács elé hurcolták. Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták: ez az ember állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkor a nagy tanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. Korintusiakhoz írott 2. levél 3. fejezetének 12. versétől hangzik még a 18. versig hozzánk Isten igéje. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Foglaljuk el a helyünket most. Jézus Krisztus közvetlenül a mennybe menetele előtt fordult egy szavakkal a tanítványaihoz: erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és lesztek nékem tanúim. Az elmúlt vasárnapi istentiszteleteken többször is hallottuk már Jézusnak ezt a kijelentését, és ugyanakkor az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvasva, itt az istentiszteleteken is, de otthon is, hiszen bibliaolvasó kalauzunk alapján ez mostanában az új szövetségi napigénk, láthatjuk azt, hogy hogyan is teljesedik be mindez, amit Jézus a tanítványainak ígért, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és lesztek tanúim. Most a felolvasott igeszakaszokban éppen Istvánról hallottunk, és azt láthatjuk, hogy ő is tapasztalja, átéli ezeket a Jézusi erőket. Azért fontos is, és olyan jó nekünk most István történetét végig gondolnunk, mert itt azt is láthatjuk, és nyomon követhetjük, hogy hogyan változhat meg az embernek az élete is, hogy a cselekedetei, a magatartása és az élete is valóban Jézus Krisztusról tanúskodjon. Szavaival is, de ott legyen az élete is mellette. És hogyha ránéznek, akkor valamiképpen Jézus Krisztust fedezhessék fel, Jézus Krisztusnak a szeretetét, a lelkületét, az indulatát. Ezért hát ezen a mai Isten tiszteleten gondoljuk ezt végig így, a felolvasott ige szakaszok alapján, hogy hogyan is tette ezt az Istvánt, Isten szent lelke, Jézusivá. Mert kimondhatjuk ezt, hogy Jézusivá formálta őt, a mi Urunk lelke által. De ugyanakkor azt is gondoljuk végig, hogy mit jelent Jézusivá lenni ma. István, a Szentlélekkel teljes embert, hallottuk is, láttuk is a felolvasott ige szakaszokban, Jézusi erők jellemezték, és konkrétan három dologról hallottunk. Telve volt kegyelemmel, erővel és bölcsességgel. Az első kettőt, tehát, hogy telve volt kegyelemmel és erővel, együtt kell látnunk. És fontos, szeretném újra hangsúlyozni azt, hogy mindez a Szentlélek által volt lehetséges, a Szentlélek munkája volt. És hogyha visszagondolunk az evangéliumok bizonyság tételére az Úr Jézus Krisztusról, akkor azt is ki kell mondanunk, hogy e kettő, tehát a kegyelem és az erő együtt volt jelen magában az Úr Jézusban is. És Isten igéje arra biztat bennünket, hogy amint minket is Isten lelke Jézus Krisztusnak a képére formálhat át, úgy egyre jobban megjelenik az életünkben ez a kettő, tehát a kegyelem és az erő. De mit is jelent a kegyelem így az ember vonatkozásában? Úgy lehetne talán egészen egyszerűen megfogalmazni, hogy az az ember van telve kegyelemmel, aki Jézusi szeretettel tud odafordulni a körülötte lévő emberekhez. Úgy lehetne tehát visszaadni itt a kegyelmet, hogy szeretet, szívesség, jóság, készségesség, előzékenység, együttérzés, irgalmasság, mindezekben mutatkozik meg a kegyelem. István a Szentlélek által kegyelemmel teljes ember volt, de ugyanakkor azt is olvastuk róla, hogy erővel is telve volt, és ez pedig abban mutatkozott meg, hogy nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Ismerte Jézus Krisztusnak a hatalmát, a bűn, betegség, megkötözöttsége az ördög felett, és élt is ezzel az erővel. Nem a saját erejéről van szó, ezt nagyon fontos világosan látnunk, hanem arról az erőről és felhatalmazásról, amely a Jézus Krisztussal való bensőséges, közeli és elkötelezett kapcsolatból fakadt. A Szentlélekkel teljes emberben tehát kibontakozik a kegyelem, és megjelenik az erő, mégpedig ez a kettő együtt. Egymással összhangban és arányos mértékben. Mi ennek a jelentősége? A kegyelem erő nélkül olyan kedvesség és jó szándék, amely lényegében tehetetlen. Hogyha valaki személyiségében ezeket a jegyeket hordozza, tehát alapvetően kedves, figyelmes, szívélyes, az jó dolog, de ettől nem feltétlen szent lélekkel teljes ember. Lehet kedves, és mégis erőtlen, aki nem ismeri Jézus Krisztus hatalmas erejét és az ő szabadításának a valóságát. És hasonlóan, hogyha valaki látszólag Jézus erejével tudja képviselni az evangéliumot, de az nem párosul Jézusi kegyelemmel, vagyis az ő szelídségével, szeretetével, megkérdőjelezhető, hogy valóban Jézus ereje jelenik meg rajta keresztül, vagy pedig csak a saját erőteljes, esetleg erőszakos természete. A Szentlélek Jézus kegyelmét és Jézus erejét munkálja ki bennünk. Arról is olvastunk azonban, hogy István telve volt bölcsességgel is. És ez pedig abban mutatkozott meg, hogy hiába vitatkoztak vele, így olvastuk, nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amellyel beszélt. És nyilvánvalóan ez arra vonatkozik, ahogyan hirdette ő az Úr Jézus Krisztust, mint Krisztust, tehát Messiást a zsidóknak, az ő hallgatóságának. Ez a bölcsesség, amelyről itt szó van, és amelyet István kapott, és már ebben a szóban, hogy kapott, benne van, hogy ez egy nem általánosan meglévő bölcsesség és ismeret, hanem a Szentléleknek különleges ajándéka. A Szentlélek tehát, arról olvastunk, hogy Jézusi kegyelemmel, Jézusi erővel és Jézusi bölcsességgel ruházta fel Istvánt. Ahogy István Jézus Krisztust helyezte élete középpontjába, ahogyan őt imádta teljes szívéből, és neki engedelmes életet élt, a Szentlélek kiárat rá, és Jézus képére formálta. A Szentlélek azonban ugyanígy szeretne bennünket is formálni, ahogyan Jézus Krisztust helyezzük Isten tiszteletünk és életünk középpontjába. Hogyha erre gondolunk azonban, hogy Jézus Krisztust helyezni az életünk középpontjába, akkor lehet, hogy Isten lelke már is bűnbánatra indít, akar indítani bennünket. Mert lehet, hogy azért nem tapasztaljuk ezeket a Jézusi erőket. Mert nem teljes szívünkből, lelkünkből, erőnkből imádjuk az Úr Jézus Krisztust. Mert nem ő van igazán az életünk középpontjába. Vagy mi úgy gondoljuk, hogy ő van, de közben már valami más is odatolakodott. Kérjük, engedjük, hogy Isten szent lelke mindezeket megmutathassa nekünk. És olyan jó lenne, hogyha bűnbánattal tudnánk lélekben legalábbis odaborulni elé, meglátva azt, hogy milyen messze kerültünk attól, amire az Úr elhívott és megváltott bennünket. István azonban nem csak Jézusi erőkkel bírt, mert Isten szent lelkével teljes ember volt, hanem az is kiderül, itt hallottuk a történetében, hogy megdöbbentő módon osztozik annak a sorsában, akinek a kegyelme, ereje és bölcsessége megjelent az életében. Vagyis a Szentlélek az Úr Jézus Krisztus szenvedésébe is belevezeti Istvánt. És vegyük most sorra a meglévő párhuzamokat. A Szentlélek Istvánban való jelenléte hasonló ellenségeskedést váltott ki, mint magának az Úr Jézus Krisztusnak az esetében. Hiszen azt hallottuk itt a Szentírásból, hogy amikor István ellenfelei látták, hogy nem bírnak ellenállni annak a bölcsességnek, annak a léleknek, amely Istvánban van, akkor erőszakhoz folyamodnak. Fellázítják a tömeget, rárohannak, elfogják és a nagy tanács elé rángatják, aztán hamis tanúkat cipelnek oda, akik kifordítják István szavait. Ez az ember, mondják, állandóan a szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. A vád ismerősen csenghet a Szentírást olvasók számára. Azt is följegyzi azonban a Szentíró, mert nagyon fontos, hogy amint ott áll István vádlói előtt, és amint ott a hamis tanúknak a szavai elhangzanak, és akkor rápillantanak az ellenségei, akkor azt látják, hogy arca olyan, mint egy angyalé. Aztán István megszólal, és bizonyságot tesz az Úrral, és a beszéde Jézusi üzenet. Történeti példákon keresztül bemutatja azt, hogy az Úr szabad ott megjelenni, és ott cselekedni, ahol ő akar, és ezért nincs helyhez. Nincs a Szentföldhöz, még csak a Szent templomhoz sem, és szokásokhoz, és tradíciókhoz kötve sem. De ezzel együtt, István ebben a beszédében arra is rámutat, hogy hogyan üldözték az ő vádlóinak ősei az Istentől küldött és ihletett prófétákat. Majd pedig egészen bátran így summázza a beszédét. Ti kemény nyakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? Meg is ölték azokat, akik megjövendülték az igaznak eljövetelét. Most pedig az ő árulóivá és gyilkosaivá lettetek. Ezek a szavak egybevágnak azzal, ahogy Jézus szembesítette a vallási élet vezetőjét kemény szívűségükkel. És ugyanaz a Szentlélek hatalmazta fel Istvánt is, a vallási élet vezetői kemény szívűségének, istentelenségének leleplezésére, mint aki az Úr Jézusban is munkálta ezt. István biztos, hogy tisztában volt szavainak súlyával, és biztos, hogy érezte azt, hogy ez még jobban felkorbácsolja az ellene feszülő indulatokat. De a Szentlélektől szorongattatva, Jézushoz hasonlóan, profétai módon mondja ki az igazságot. A Szentlélek ránk ruházza. Mai Krisztus követőkre is a Jézus nevéről való vallástétel terhét, feladatát. A Heidelbergi K.T. azt tanítja a keresztény ember prófétai tisztéről, hogy Jézus szent lelkével bennünket felkent arra, hogy nevéről vallást tegyünk. És amikor az Isten szent lelke vezetésére figyelve, annak engedve megszólalunk konkrét élethelyzetekben, akkor mi is sokszor érezzük azt, ami itt is kialakult, hogy szinte úgy elkezd vibrálni körülöttünk a levegő. Érezzük, hogy ennek tétje van. És a tét az lehet, hogy bolondnak néznek bennünket, hogy elszigetelődünk, hogy félre magyarázzák, és ellenünk fordítják a szavainkat. De világosan kell látnunk, hogy ezekben a helyzetekben, amelyek így elkészítetnek számunkra, két lehetőség van. Vagy megvalljuk Jézust, vagy elhallgatjuk, azaz megtagadjuk őt. Az egyik a Szentlélek indítása szerint való, és gyakran konfliktust okoz. De ugyanakkor azt is meg lehet tapasztalni, és tudom, hogy közülünk is többen is meg tudnák ezt erősíteni, hogy ezek a helyzetek és ezek a bizonyságtételek erősítik és mélyítik az Úr Jézussal való kapcsolatunkat. És ugyanakkor ezek részei is annak, ahogyan őt szemlélve, gondoljunk csak a Korintusi levélből felolvasott igére, elváltozunk Jézus Krisztus ábrázatára. A másik, amikor elhallgatjuk az Úr Jézus nevét, az az emberi biztonság útja. De ez megoldja a Szent Lelket az életünkben, és a figyelmünket az Úr Jézus szemléléséről önmagunk védelmére irányítja. A Szent Lélek pedig Jézusra irányítaná a figyelmünket. Jézust állítaná a középpontba, és a Jézussal való kapcsolatunkat mélyítené el. Mi pedig oly gyakran magunkat állítjuk a középpontba, és közben pedig panaszkodunk, hogy Jézus olyan távoli, és olyan erőtlenek vagyunk a bizonyságtételben. István tehát Szentlélekkel teljesen szól, vallást tesz az Úr nevéről. A Jézusi üzenet azonban égtelen haragot vált ki a hallgatóiból, akik így olvastuk, hogy rárohannak, kivonszolják a városon kívülre, és eszeveszett tühükben halálra kövezik. De mindeközben a Szentlélek továbbra is, sőt, minden eddiginél egyértelműbb és megdöbbentőbb módon formálja ki az Úr Jézus arcát Istvánon. Azt látjuk, hogy István Jézusi módon hordozza a mártíromságot. Három mondatáról tudósít itt az apostolok cselekedetéről írott könyvben Lukács. Az első: íme látom az eget megnyilva, és az ember fiát, amint Isten jobbja felől áll. Vagyis mi történik? Isten dicsőségét szemléli, szemlélheti. Akkor, amikor az ellenfelei acsarkodnak ellene. hasonló szabadsággal tesz bizonyságot. Az Atya és Jézus jelenlétéről, mint Jézus tett Pilátus előtt. Gondoljunk csak vissza az ő kihallgatására. Amikor azt mondja Pilátusnak, hogy semmi hatalmad nem volna felettem, ha csak felülről nem adatott volna neked. És bár ez így van, hogy emlékeztet bennünket itt Istvánnak a szenvedése, az Úr Jézus Krisztus szenvedés történetére. De mégis itt beszélnünk kell egy nagyon fontos, sokat mondó különbségről. Míg István, az első vértanú, ott, amikor a kövek hullanak rá, amikor a vádlói ott acsarkodnak ellene, akkor egy különleges mennyei látomásban részesül. Látja az ő urát, Jézust, aki hamarosan fogadja őt. Jézus viszont a kereszten nem látja hasonlóan az Atyát. Istvánnak megnyílik az ég, és megmutatkozik a menny dicsősége, Jézusnak pedig elsötétedik az ég. Elhomályosul, sőt azt lehet mondani, hogy eltűnik az Atya világossága, közelsége. Én Istenem, mondja akkor ott az Úr Jézus a kereszten, miért hagytál el engemet? Látnunk kell hát világosan ezt a fontos különbséget a kettő között, hogy Jézus átok halált halt a bűneinkért. István pedig mártír halált halt az Úr Jézusért. Jézus elszakadt ott az Atyától a bűn súlya alatt, hiszen átvette, magára vette a mi bűneinket, a mi bűneink ítéletét. És ezért történt ott az, amiről már szó volt, és amit az evangéliumokban olvashatom. István viszont egy élet Jézussal teljes odaadásában és engedelmességében. István második és harmadik mondata viszont azonos azzal, ahogyan az Úr Jézus imádkozott a kereszten. Úr Jézus, mondja István, vedd magadhoz lelkemet. Majd pedig az utolsó szavai ezek, Uram, ne róld fel nekik ezt a bűnt. Az első imádság az Isten iránti, az ő mennyei Atya iránti teljes bizalom imája. A második pedig az ellenségért való könyörgés felülmúlhatatlan példája. Így senki sem imádkozik csak a saját erejéből és belátásából, kivégzése pillanatában, mint ahogyan ott István imádkozott az őt vádolókért és megkövezőkért. Így csak az imádkozik, az tud imádkozni, akiben a Szentlélek által Jézus formálódik ki. És így csak Jézus imádkozik a Szentlélek által követőjében, a keresztény egyház első vértanújában, akit tudjuk, hogy azóta is ezrek és ezrek követtek, és követnek ma is. Előttünk van hát egy húsvér ember, akinek arcán csodálatos és hihetetlen világosan rajzolódik ki az Úr Jézusnak a képe. Annak a Jézusnak az ábrázata, akit mi is követünk. És talán miközben hallgattuk az igét, valahol azt éreztük, én magam legalábbis így voltam, hogy a mi arcunkról, az én arcomról is vajon mi minden tükröződik vissza, olyan sok minden más. Az a Jézus kép, amit hordozunk, az talán olyan maszatos, homályos és torz. Isten igéje azonban most azért szólt, mert meg lehet tisztulni, ki lehet gyógyulni a mi nyavajáinkból, mert oda lehet fordulni az Úrhoz őszinte bűnbánattal, és könyöröghetünk, és könyörögjünk is azért, hogy szent lelkével töltsön be minket is, és ragyogtassa fel az Úr Jézus képét rajtunk is. Amen. 275. énekünk első, 5. és 6. verszakait énekeljük most. Szentséges Urunk, szégyenkezve hajtjuk le fejünket előtted, mert nem vagyunk igazak, és nem vagyunk tiszták, amint Te az vagy. Vágyaink elragadnak minket, és az élet habzsolására késztetnek. És a benned felismert örök tájékozódási pontot pedig rendre figyelmen kívül hagyjuk. Ezért van életünkben annyi szenvedés és zűrzavar. Ezért okozunk csalódást és sebeket egymásnak. És ezért marad betöltetlen az a szép hivatás, amire Te hívtál el minket öröktől fogva. Köszönjük, Urunk, az újrakezdés és a megtérés áldott lehetőségét, amit még nem vettél el tőlünk. És kérjük, közöld a Te igédhez, amit most elénk adtál, szent lelkedet is, az erő és a véghez vitel lelkét. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkben a betegekért, a magányosakért. Imádkozunk azokért, akik az elmúlt héten vettek búcsút drága szerettüktől. Vigasztald őket, és adj nekik, kérünk, lelki megbékélést. Imádkozunk a hétköznapokért, az ott ránk váró munkáért, a helytállásért, a szorgalomért. Segíts meg minket, mert nélküled semmik vagyunk. Tedd bennünk, kérünk, maradandóvá az igét, a te igéd igazság. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Imádkozzuk együtt most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi, Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, arra kérjünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hála áldozattal is feleljünk Isten igéjére, így ajánlom mindenki figyelmébe az adakozás lehetőségét. Az igéből ezt tanulhatjuk, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében. Ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Sok szeretettel hívom a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Hétfő délután 4 órától az ifjaknak lesz konfirmációja előkészítő. Szerdán, ahogyan az szokott lenni, a nyugdíjas kör tagjai találkozhatnak, ahová szeretettel várunk másokat is, akik még nem csatlakoztak, és szerda délelőtt találkoznak a babamama körtagja is. Csütörtökön este 6 órától gyülekezeti biblia óránk lesz, vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Az istentisztelettel egyidőben lent a gyülekezeti helyiségeinkben gyermekistentiszteleteket is tartunk két csoportban. Pici babával pedig a földszinten a templomunk mellett lévő babaszobában követhetik a szülők televízión keresztül az istentiszteletet. Várjuk továbbra is a testvérek jelentkezését a nyári gyülekezeti táborunkra, csendeshetünkre, amelynek időpontja július 15-től 21-ig, és a helye az pedig a Zemplén hegységben található Bózsva település, azon belül is a Kőbérc panzió lesz a szálláshelyünk. Jelentkezni a lelkészi hivatalban, tehát nálam lehet, illetve Varga András gondnok testvérünknél, illetve a feleségénél, Mártinál. Nagy örömmel hirdetem azt, hogy felnőtt testvérek is készülnek arra, hogy bizonyságot tegyenek arról, hogyan tapasztalták meg Isten elhívását és munkáját az életükben. Az ő konfirmációjukra pünkösd első napján kerül sor. Úgy kérek mindenkit, hogy imádságainkban gondoljunk rájuk is, imádkozzunk értük, és készüljünk így pünkösd ünnepére, hogy még ezzel is gazdagabb lesz a mi ünneplésünk. Családos kirándulásra hívok mindenkit szeretettel, méghozzá a Velencei tó legszebb táján elterülő Sukorói Arborétumba. Május 11-én szombaton kerül sor erre a kirándulásra. Délután 2 órakor találkozunk itt a templom előtt, és személygépkocsival mennénk, és kérjük szépen, hogy aki jön, jelezze a részvételi szándékát, illetve azt is, hogyha nem megoldott az utazás, vagy hogyha éppen van még szabad hely az autóban. Egy kis uzsonnát és innivalót azt mindenki hozzon magával, és még annyit hozzá kell tennünk, hogy rossz idő esetén elmarad az alkalom, de reméljük, hogy nem lesz rossz idő, hanem hét ágra süt a nap. Meg kellett állnunk az elmúlt héten Rabatal mellett is. Zsíros Lajostól búcsúztunk, aki 1932. április 24-én Hosszúpályiban született, és ez esztendő április 16-án Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Így hívjuk gyászoló testvéreinket az Úr Jézus Krisztushoz, aki igazi békességet, erőt tud adni. Most pedig az új énekeskönyvünkből énekeljünk ismét a 675-ös számú énekünket, amelyik így kezdődik, Jézus, a mi oltalmunk, erősségünk. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.